úgy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Elkészült a 33-as számú főút újabb szakasza. Ezzel Debrecentől Látóképig kétszer két sávon közlekedhetnek a járművek, hangzott el az útszakasz átadó ünnepségén. Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium útépítésekért felelős helyettes államtitkára emlékeztetett rá, hogy novemberben adták át az M35-ös autópályát, a debreceni északnyugatipari övezettel összekötő 2 kilométeres útszakaszt. Most újabb, több mint 2 kilométeres szakasz készült el, bruttó 4,2 milliárd forintos, hazai forrásból finanszírozott beruházással. Az új útszakasz 2011 méteren kétszer két sávval köti össze a 3316-os jelű összekötő utat az ipari park területével. Emellett kialakítottak egy új körforgalmi csomópontot, és javították a balmazújvárosi leágazást is. Azt kéri a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy nézzük át a személyi jövedelemadó bevallási tervezetet. A jóvá nem hagyott tervezetek az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek tervezetének kivételével május 21-én automatikusan bevallássá válnak, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. A NAV webes SZIA kitöltő programját használóknak fontos, hogy mentsék az esetleges módosítást, és csak azután küldjék el a kiegészített tervezetet a NAV-hoz. Akik papíron adják be bevallásukat, azoknak alá kell írniuk a főlapot, különben a bevallás érvénytelen. A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet rendelkezni elektronikusan és papíron is. A nyilatkozat benyújtásának határideje május 21-e. A választási irodák szombaton a kampány első napján 466.624 ajánlóévet adtak ki az önkormányzati, nemzetiségi és európai parlamenti választáson indulni szándékozó jelölteknek és jelölő szervezeteknek, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Az ajánlásokat csak a választási irodák által kiadott éveken lehet gyűjteni, azok nem másolhatók. Az éveken fel kell tüntetni az ajánló nevét, személyi azonosítóját és lakcímét, valamint a gyűjtőnek fel kell tüntetni a személyi azonosítóját, vagy a személyi azonosságát igazoló hatósági igazolványának számát, továbbá neki is alá kell írnia az ívet. Az összegyűjtött ajánlásokat három helyi, testületi és országos szinten ellenőrzik, a választás típusától függően. Híreink végén az időjárásról. Erősen felhős vagy borult marad az idő, a Duna vonalában és attól keletre többfelé számíthatunk esőre, záporra, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hegyekben hózápor sem kizárt. Az északi-északkeleti szél a Dunántúl északi felén és az északkeleti megyékben élénk marad. A hajnali hőmérséklet többnyire 1 és 6 fok között alakul, de a kevésbé felhős nyugati tájakon gyenge fagy sem kizárt.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Bartók Beátát hallják. Mai Szerzetesek félórája című műsorunkban ismét Bükkszentkeresztre látogatunk, a Szent Ferenc kisnővérei közösséghez, és folytatjuk a múlt héten megkezdett beszélgetésünket Zopf Éva Klára nővérrel.
Az első áldozás szentsége után akkor következik a bérmálkozás, ami tulajdonképpen a keresztény nagykorúság kezdete, amikor pünköstkor megkapjuk a Szent Lelket, ami valóságosan kiárad ugye minden egyes pünköstkor, és nem csak elképzeljük, hogy valaha kiárad, hanem ez ugye minden egyes pünköstkor így van.
Igen, és ezzel a beavatás kiteljesedik, keresztség, az eukarisztia és a bérmálás, hogy teljesen beavatódunk abba az életbe, amit Isten lehozott ide a földre személyében, és átadott az egyháznak. És hála neki, nem csak pünkösd, meg nem csak ünnepi alkalmakkor, hanem szintelenül árad a lélek, tehát van egy állandó lélekáradás az ő jelenlétéből fakadom, mert mondta, hogy minden nap veletek vagyok a világ végéig. Jól lehet, elment a mennybe, de ezt ígérte, tehát és ez pont a Szentlélek által lehetséges, hogy állandó lélekáradás, egy szüntelen lélekáradás, csak nekünk erre meg kell nyílni. Tehát ez az Isten részéről történik, ő leheli, mint egy légzéssel belénk a saját lelkét. Azt is mondhatnám, hogy testét, vérét, lelkét adja, valójában mindenét odaadja. Kiteszem érted a lelkemet, a szívemet, így is mondhatnánk, hogy a teljesen magába akar minket vonni, és semmit nem tart vissza magából. És ez a lélekáradás, ez bennünk hasonló jelenség, mint az első pünköstkor, tehát valójában minket is átalakít. Ha nem történik a bérmálás után változás, mint ahogy igazából 14 éves volt, amikor én bérmálkoztam, nagyon jól készítettek föl, de én éretlen voltam 14 évesen, emlékszem, hogy mik maradtak meg bennem az ünnepből, pedig tudtam, tanultam, a fejemben valahogy megvolt, de én nem voltam ráhangolódva belülről még, én nem nagyon tudtam személyesen, hogy az most milyen jelentőségű, és ilyen formában, amikor valaki még nem érett annyira, akkor is hiszem, hogy megkapja a szentséget, csak az akkor fog kibontakozni, ha tényleg megnyílik rá erre a lélekáradásra, ami Isten részéről szüntelen, és ez a megnyíláson titokzatos, hogy kiben hogyan szokott megtörténni, hogy tud megtörténni. Mindenesetre, amit az apostolokkal tett, azt velünk is meg tudja tenni a Szentlélek, hogy ők féltek, bezárkóztak, nem nagyon értették az összefüggéseket, még a mennybe menetelkor is olyasmit kérdeztek Jézustól, hogy mikor fogod helyreállítani Izrael országát, és nem látszott, hogy nem teljesen veszik az adást, és a pünkös meg valamit nagyon megváltoztatott, tehát itt látszik, hogy nagy erők mozdulnak meg, és a kicsi embert valahogy fölemeli, és karizmatikussá teszi, ami úgymond természetes, bár minden természet fölötti, mert Istentől van, de ami úgymond természetes adottságunk, képesünk, az egyszer csak megemeli a lélek, mintha ezeznénk a csónakba, és kihúzzuk a vitorlákat, és belekap a szél. És egyszer csak már egy elemi erő kezdi vinni az embert, nem csupán a kis karizmai.
Mit lehetnek a Szentlélek ajándékai?
Klasszikusan van a 7 ajándék, itt is a teljesség száma, mint a 7 szentség, ez nem véletlen. Isten mindig a teljeset akarja adni. Ő nem a kevésben, meg a sokban gondolkodik, hanem a semmi és a mindenbe. Ő kihívott a semmiből és vízbe a mindenbe, ez a nagyon nagy jó hír. És ezért ő magát akarja adni, ő a teljesség, és ilyen formában a 7 ajándék bölcsesség, értelem, tanács, erősség, áhítat, vagy jámborság, illetve tudomány és istenfélelem. Ez a teljesség, ez mindegyik igazából arra szolgál, hogy részt vegyünk Isten életében, és megszentelődjünk. Tehát ennek nagyon nagy jelentősége van a személynek a átalakulásában, a megtérésében, megszentelődésében, és Isten karizmákat is adott, karisz, ingyenes ajándék, adomány a jelentése, a karizma, ingyenes adomány, azt viszont nem annyira arra adja, hogy a saját személyes életszentségben növekedjünk, hanem a szolgálatra adja az egész egyház, és rajta keresztül a világ javára. Ezek lehetnek nagyon pici karizmák, meg lehetnek feltűnőbbek, mire is vannak írva a Szentírásban, Korintusi levél, első Korintusi levélt a szeretet himnusz környékén, Efezusi levél, sok helyen találkozunk karizmákkal, látjuk az apostolokon, hogy velük mit tett a Szentlélek, és az azt jelenti, hogy egy úgymond természetes képességet megemel a Szentlélek, talán úgy, mint ahogy belekap a vitorlába a szél, és röpíti már isteni erővel. Tehát akár ha valaki énekel, akkor átadja a Szentléleknek a hangját, és az már egy ilyen lelkes, szent lelkes ének lesz, másképp hat az emberekre. Erről nem az illető tehet. Legfeljebb annyiban, hogy rábízta magát erre a mennyei lehelletre, erre a pneumára, erre a szélre, ott fúj, ahol akar, hogy belekapaszkodhasson. De az összes többi úgymond természetes adományunkat is így meg tudja emelni, ha valaki jól főz, vagy jól takarít, vagy bármi ilyeneket is, vagy jól beszélget, jól tud beszélgetni. Ha rábízza magát a Szentlélekre, az már karizmatikus beszélgetővé válhat. És aztán vannak persze a prófétai adományok, gyógyító hit adományai, nyelvima, ezek le vannak írva a Szentírásban. Ezek segítenek, hogy az intellektus térdet hajtson, és átadja az imáját is Istennek, és ne teljesen ő kontrolláljon mindent, hanem engedje, hogy a Szentlélek vezesse, és ha másokért imádkozik, akkor pedig a Szentlélek jobban tudja, hogy mi kell a másik embernek, úgyhogy ez komoly segítség egy közben járó imánál például. Úgyhogy ezek az adományok igazából megszámlálhatatlan, hogy milyen sok karizma van. Minden, amit Istennek adunk, akár egy tanítás, egy orvoslás, minden lehet karizmatikus. Abból derül ki, hogy valaki átadta az életét az Úrnak, és úgy szolgál, úgy dolgozik, és a gyümölcseiből. Tehát, hogy akik kapják azt, azok másképp élik meg, nem csupán egy emberi. Vagy olyat mondanak, hogy ez olyan, mintha angyali lenne, vagy egy isteni segítség, vagy sokkal erősebb hatást gyakorol, mint ahogy pünkösd után az apostolok sokkal erősebben hatottak, mint addig. Pedig már addig is küldte őket gyógyítani, meg ördögöt űzni, meg hirdetni Isten országát, de összehasonlíthatatlan az a különbség, ami utána, és azért vagyunk mi itt, mert elterjedt a hit pici apostolokon keresztül, akik féltek, remegtek, meg úgymond megtagadták Jézust, és ilyet tud csinálni velünk a Szentlélek.
Ez a teljes önátadás, ugye, nem egy egyszerű dolog. Persze mondom azt, hogy teljesen átadom magam, és akkor Én meg is próbálom ezt, csak észreveszem utána, hogy hop-hop, azért, mikor jön egy nehézség, vagy egy félelem, vagy egy szorongás, vagy amikor úgy hirtelen megpróbálom ugye visszaszerezni ezt a, vagy visszaszerezni belőle egy kicsit a kontrollálás. Ez egy nagyon jó szó, hogy az ember minél érettebb a hite. Ez a keresztény nagykorúság minél jobban kibontakozik benne, úgy gondolom, annál jobban át tudjuk adni a Jóistennek a dolgokat, amiket mi nem tudunk, hol már ember nem segíthet, ugye ott adja át a Jóistennek. És hogyha teljes hittel átadjuk, akkor is tudjuk, hogy ő úgyis sokkal jobban tud mindent nálunk.
Igen, azt gondolom, hogy abban az értelemben egyszerű ez az életátadás, hogy mindig áthagyjuk újra meg újra. Tehát, hogy egyszer valaki dönt mellett, ezt hívhatjuk talán megtérésnek, de utána ez egy napi, többszöri akár megújítás. Nem rossz, ha reggel történik, hogy így indulhat a nap, hogy az ember tudatosítja magába, hogy ő istené. Mert valójában ez akkor is így van, ha valaki ezt egyáltalán nem hiszi, meg nem gondolja. Tehát mindenki Isten felségterülete. Tehát ez nem fakultáció. De az a mi életünk minőségét nagyon meghatározza, hogyha mi személyesen ezt tudjuk, hogy én tényleg az övé vagyok, és ezt meg is erősítem, és ezt a magam részéről hitvallásszerűen ki is mondom. És az nem baj, hogyha ezt utána észreveszem, sőt, inkább ajándék, hogy na már megint visszalopkodtam valamit, vagy itt megint én akarok az Úr lenni a háznál, vagy ebben azért nem bíztam rá az Úrra magam, vagy ez a terület kicsit vadrezervátumos, elzártam tőle, úgyhogy akkor az informál engem valamiről, és akkor lehet teljesebbé tenni a magam részéről a megtérést, tehát az odaadást, amint ezt felismerem. Valójában az az egyszerű benne, hogy mindig ugyanazt, tehát megteszem, hogy a tiéd. Tehát kimondom, és ez nem kell nagyon akrobatikus dolgokat átélni ehhez, és nem is kell különleges érzés, hogy most aztán már eljött az az ünnepi pillanat, amikor már nagyon úgy érzem, hogy az övé vagyok, tehát ilyen nem kell, mert akkor végig meghal az ember, aztán még mindig nem adta át az életét. Tehát érdemesebb egyszerűen mély belső belátással, ha az megszületett bennem, hogy nincs, nem ismerek megbízhatóbb szemét, mint Jézus, ráadásul ő ugye Isten, tehát, hogy akkor természetes, hogy rábízom magam, ebben az értelme természetes, és akkor ezt megújítom. Úgy, ahogy a kisember, én a kisember meg tudom ezt tenni. És így az Úr valójában ezt a folyamatot le akarja egyszerűsíteni, mi inkább a bűneinkkel szoktuk bonyolítani ezt. Bűneinkbe akadunk bele, mint kötelekbe.
Ide bekapcsolnám azt a bizonyos hálaadást, amiről mi már beszéltünk tegnapi nap folyamán. Akkor nem titok, hogy lelki gyakorlaton is részt vettem itt most családilag Klára nővérnél, a ferences kis nővéreknél itt Bükszentkereszten, és feljött ez a dolog, amit talán én azt gondolom, hogy a hallgatókkal is jó, hogyha megosztunk, hogy nem csak azért kell hálát adnunk, ami számunkra most evidens, hogy én lélegzem is, és de jó, hogy egészséges vagyok, vagy de jó, hogy van egy gyönyörű családom, vagy de jó, hogy van hol álomra hajtani a fejem, vagy van mit ennem, hanem ha valami nehézségem van, akkor hogy azért is hálát kell adnom, ahogy te mondtad ezt tegnap, azért is hálát kell adnom, ami nehézségből esetleg a Jóisten, nem hogy esetleg, de abból a Jóisten majd egy jobbat fog kihozni, és hogy ezért tudja előre hálát adni.
Igen, most, hogy így a bérmálásról is beszélgetünk, és a Szentlélekről, nekem valóban a személyes életemben ez volt az egyik legnagyobb vezetés eddig Isten részéről. Ugye 14 évesen bérmálkoztam, 15 évesen kerültem Pécsett egy kis közösségbe. Ez rendkívül sokat segített nekem, bátyámmal, öcsémmel oda jártunk. És egy fiatal pap mondta, hogy meg kell térni. Nem értettem először, hogy miből, mert hát hívőnek tudtam magam, de aztán mondta, hogy olvassuk a Szentírást, és akkor kapizsgálni kezdtem, hogy miből. És a gőg, vagy bármilyen, akkor leplezte le az ige fényében nekem Isten, hogy mi mindenből kell megtérni. És mondta, hogy van pünkösd ma is, tehát hogy ez nem időponthoz kötött, hanem hogy befogadható a Szentlélek. És én akkor elkezdtem vágyodni 15-16 évesen, őszintén már, így egy gyermeki őszinteséggel vágyodni, hogy én szeretném megtapasztalni. És emlékszem, mikor a nagymamáméknál már úgy nyúltam be a Bibliához a vitrínbe, az üveges vitrínbe, mintha nassolnék. Tehát ez egy út volt, ez nem így indult. És tényleg ugyanaz az élmény, hogy valami nagyon finomat. És ez a készülődés, ez ahogy engem hangolt már így Isten arra, hogy megnyíljak a Szentlélekre, ez nagyon fontos útvonal volt. Egy-két év, ami így kifejezetten közvetlenül már némi tudatossággal a Szentlélek várása volt. És azért mesélem ezt jó hálaadás kapcsán, mert amikor én hegedű gyakorlás közben egyszer csak 82-ben letettem a hangszert otthon, és rábíztam magam Jézusra. Mondtam, hogy neki adom az életem. És hát bevallom, hogy vártam volna valami kis visszacsatolást, de nem jött. Egyszerűen semmi nem volt. Csak ugyanaz éreztem, mint azelőtt, és egy kicsit csalódottan tovább hegedültem, gondolván térjünk a tárgyra, csináljunk valami értelmeset. És utána eltelt egy-két hónap, nem sok, és nyáron Nagy Ikmánon volt egy lelki gyakorlat, mentünk oda a testvéremékkel, közösségünkkel, és ott egyszer csak váratlanul jött három szerzetes, én sokkal később tudtam meg, hogy inkognitóban szerzetesek voltak, imádkozni a paphoz, meg a templomba, és a fakultatív programbe hívtak. És ott imádkozunk együtt a templomban, és a végén kijövünk, megkérdezi az egyikük, Ágnes testvér, hogy megkaptad már a Szent Lelket? És ő nem tudhatott arról elvileg semmit, hogy én már hosszú ideje vágyódom erre, és az én nem tudatos válaszom az volt, hogy még nem. Miért mondtam ezt? Mert jól lehet, már 3 éve megkaptam a bérmálásban, keresztségben meg 17 éve, de én nem éreztem még, nem tapasztaltam belőle semmit, úgy volt bennem ez. És akkor mondtam, még nem. Erre egy meglepő választ adott, kezdj el hálát adni azért, hogy megkaptad. És aminek legjobban örülök, hogy nem akadtam fenn azon, hogy ő veszi észre. Hogy miért nem én érzem. Azt hittem, hogy ez egy kötelező fázis, hogy ha tényleg ott van, tényleg megvan, akkor majd azt én szépen tapasztalom. Én azt gyönyörűen ki tudom tapintani, úgymond. És nem így volt. Ott is meg voltam hívva végül is a hitre. Hogy te most kezdj el hálát adni azért, hogy megkaptad. És ezt egy nő mondja nekem, egy idegen. És hál' Istennek tényleg akkor már hangolódtam, engedelmes voltam ott. Nem mindig van így, de ott az voltam. És akkor még 3 nap. Még nem, csak valami készülődött bennem, az volt az érzésem, de még nem éreztem igazából. Nem tapasztaltam. Hazafelé a vonaton, Pécs felé, ott elég komoly, egyértelmű tapasztalataim voltak, de utána még mindig nem mondtam senkinek, azt hittem, hogy szalmaláng lesz élmény, majd elmúlik. Ilyen jelenlétélmény a vonaton, újfajta örömélmény, amit nem váltott ki egy közvetlen ok. Az ige másként szólt, megnyílt a kapcsolataim, ami felszállt, és rád sokkal oldottabban, és barátságosabban, meg könnyedebben beszélgettem. Koha olyan történt, ami nehézség volt, nem akadtam úgy ki rajta, mint korábban, nem voltam olyan türelmetlen, így mentem az érettségi évébe, és akkor még könyvet is kaptam utána, aminek az volt a címe, hogy a magasztalásban rejlő erő, aztán dicsőítésben rejlő erő címen adták ki később, Merlin Carothers. Minden lapján arról szólt, hogy emberek az életük nehézségeit hogy bízzák rá egy lelki segítségével Istenre, és hogyan kezdik azért dicsérni, azért a jóért, mert mi mindig a jóért adunk hálát, amit ebből Isten kihoz. Nem az a tragédia, ami történt, mert azért flugos dolog lenne hálát adni, elég nagy ellentmondás, hanem az, mi mindig a jót köszönjük meg, amit Isten ebből kihoz. Na és hát akkor így lépésről lépésre vezetett be Isten engem abba, hogy ugye megkaptam a Szent Lelket, csak én nem láttam, nem tapasztaltam még, de mivel elkezdtem megköszönni, kibontakozott. Nem, ugyanezt olvastam fél évvel később a könyv lapjain, hogy az emberek nem tudták, mi a csuda jó van abban, ami ott történik velük, mert éppen minden porcikájuk tiltakozott ellene, mert éppen a rosszat látták benne, ahogy Mária valószínűleg a kereszt alatt állva, látva a saját fiát, aki nem mellékesen a messiás, az Isten fia a földön, hogy ott gyötrődik agonizálva egy perzsa kínzó eszközön, nem hiszem, hogy látta emberként ebben a jót, hanem a hite látta a jót. Azt, hogy nem tudom, mit hoz ki ebből Isten, de a jót, az biztos. Ennyire ismerte az Istent. Ennyire bőven ismerte őt. És ezért volt állhatatos, ezért tudott megállni. És azt gondolom, hogy ez az ő hálaadása valójában, ez az ő magasztalása Isten felé, hogy benne tudott maradni egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben úgy, azzal a bizalommal és hittel, hogy te megoldod, Uram. Hogy azt nem tudom. Nem értem a dolgokat, de téged értelek. Hogy jó vagy. És ebben, ha az ember belép, az egy életforma. És nem azt jelenti, hogy azt hittem gyerekként, hogy ez ilyen lineárisan felfelé ívelő pálya, hogy az Úr nekem állandó érzelmi hátszelet ad ehhez, majd én állandóan érzem a hálát, mert hogy az elején így volt. Hát annyira jó érezni a hálát, hogy az a nem hívő is hálát adna, ha ilyet érezne. De éreztem, és azt hittem, hogy ez ilyen gyönyörű felfelé ívelő egyenes út, de egyszer csak nem is túl hamar, tehát elég sokat táplált ilyen tejjel az Isten. Egyszer csak úgy letűnt a hátszél, az érzelmi hátszél, és úgy hívott hálaadásra, már csak én zavarba jöttem először, hogy nem éreztem. a hálát. Addig igen, nagyon hosszan, sok-sok hónapig. Tehát nagyon könnyű volt hálát éreznem. De utána úgy hívott a hálaadásra, mint Tamást végül is, hogy látsz Tamás, hogy most hiszem, mert láttál, de hát boldog, aki nem lát, mégis hiszt, hogy ezt a boldogságot akarja Jézus, hogy mi bizalmi alapon, az alapján, amit mond és tesz, hogy mi köszönjük meg azt az isteni megoldást, ami egy helyzetben van, akár betegség, halál, gyász, csalódás, nem úgy lett, ahogy akartam, mert végülis a mi atyánkban nem az van, hogy legyen meg az én akaratom, ugye? De mégis mi nagyon sokszor zokon veszük, ha nem az én akaratom van. Tehát ha valami nekünk rosszul esik, hogy ebben a helyzetben egyszerűen hit és bizalom alapján beleállva azt mondjuk, hogy nem tudom, hogy hozol ki, Uram, ebből jó, csak azt tudom, hogy kihozod. És ha az ember ebbe egész életével beleáll, az mindent megváltoztat. És hát a könyvben is ott a dicsőítésben rejlő erő könyvben minden lapján olyan, hogy vagy a helyzet változott meg, meglehetősen érdekes és csodálatos módon, vagy az illető. Mind a kettő elég komoly csoda. Isten úgy provokálja a mi hitünket, mert azért mégiscsak ő az Isten. Tehát, hogy azt kérje az ő teremtményétől, hogy bizalmi alapon, most ne azért, mert én meggyőzterek téged, meg tapintod, meg te úgy látod jónak, meg te tapasztalod, mert azt nem hitnek hívják, azt látásnak és tapasztalásnak hívják, hanem, hogy bizalmi alapon mered kiszolgáltatni a helyzetet nekem, és rám mered bízni, és megvallod a hitedet, akkor én megmutatom neked, hogy mit jelent, hogy én vagyok az Úr.
Ezt a bizonyosságot, ezt éltem meg én is már a saját életemben számtalanszor a Jóistennel kapcsolatban. Olyan bizonyosságot érzek talán éppen amiatt, hogy a hála adása. Azt úgy érzem, hogy állandó. Persze természetesen bennem is van az, hogy időnként észreveszem, hogy már megint visszavettem, és nem adtam oda a dolgokat, de ez a szó, amit most így elhangzott, ez a fajta bizonyosság végül is, hogyha az ember megtanulja, hogy ezért is hálát adjon, amit még nem tud, és azt is odaadja, amivel nem tud mit kezdeni, akkor itt lesz már, azt gondolom már a Földön, itt van az a bizonyosság, amit a Jóisten nekünk ad.
Így van. Pilinszki is mindig azt mondja, hogy mi azt várjuk, amit már megkaptunk. Valójában egy adventben is, hogy az ünnepléseinknél is, most a nagybőjtben is, a húsvéti időben is pontosan mi olyasminek az ünneplését várjuk, olyasmire készülünk, ami már megtörtént. Kicsit leporoljuk az eseményeket, és újraéljük az egyházi évben azt a sok titkot, amit Isten nekünk így feltárt és kinyilatkoztatott. És úgy gondolom, hogy ahogy egyre jobban belelépünk a bizalomba, a háladásba, annál jobban meg is látjuk azt a nagyon nagy jót, amit Isten elhozott a földre. És minél inkább meglátjuk a nagyon nagy jót, hogy mennyit jót tett velünk, annál tisztább lesz a látásunk az egoizmusra is. Annál könnyebben leleplezzük a saját bűnünket, és kifelé is tisztában látjuk, hogy mi az, ami viszont nem jó. Mert milliószor nagyobb a jó a kozmoszban, a világmindenségben, a teremtés miatt, a megváltás és a megszentelés miatt, tehát a Szent Háromság miatt. De tény, hogy van visszaélés, és akkor ez sokkal tisztában leleplezzük, nem lesz káosz élmény, annyira nem vagyunk olyan bizonytalankodók, nem kenjük el az igazságot, hanem a megkülönböztetés lelke, mint az egyik karizma, sokkal jobban működik akkor, ha nagyon tudod, hogy szeretve vagy. És végtelenül, tehát olyan háttérországod van, ami miatt nyugodtan megláthatod a saját bűneidet is, meg másokét is, ami legalábbis abból látható. És akkor meg lehet vallani, és így megy tovább a tisztulás. Tehát nem kell elmosni, elkenni. Azok kenik el a bűnöket, hogy nincs is bűn, meg ez se baj, az se Isten irgalmas, úgymond, és akkor el van kenve a bűn, akik valójában nem hiszik el, hogy rendkívül jó a helyzet, és meg vagyunk váltva, azok nem merik meglátni a rosszat, és így úgymond kénytelenek elkenni. Isten ezt soha nem teszi, mert tudja, hogy minket mennyire megsért a saját bűnünk.
És mennyire csodálatos, hogy itt a Földön adott nekünk ilyen segítőket, mint például te vagy Klára Nőrér, illetve itt Bükszentkereszten lehetséges másoknak is fölkeresni, úgy hiszem a ti lelki gyakorlatos programjaitokat, és itt is lehet aludni pár napot, illetve ezeken a lelki gyakorlatokon részt venni, és én biztatok mindenkit arra, hogy mikor úgy érzi, hogy elgyengült, vagy úgy érzi, hogy egy kicsit szeretne segítséget, tanácsot kapni, vagy akár csak együtt örülni, vagy megerősödni, a hitben, akkor én szeretettel ajánlom a figyelmébe mindenkinek a Betlehem lelki gyakorlatos házat. Meg lehet keresni az interneten, a Google-be beírva, és akkor onnantól felvenni a kapcsolatot Klára nővérékkel. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Szent István Rádió hallgatóinak nevében is.
Köszönöm én is a bizalmat és a figyelmet, az együtt gondolkodást.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, mai Szerzetesek fél órája című műsorunkban Bükkszentkeresztre látogattunk a Szent Ferenc kisnővérei közösséghez, ahol Copf Éva Klára nővérrel beszélgettünk. További szép napot kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Sok szeretettel köszöntöm a Lélekhangoló Evangélikus műsor hallgatóit. Gável András közel 25 éve aktív szereplője a keresztény könnyűzenei életnek. Testvérével alapították kezdetben a testvérek, majd a Gável testvérek, végül az Euharist névre keresztelt együttest. A Gável Andrással készült beszélgetést Német Ajna készítette, és eredetileg a Gömör és Nógrád rádióban hangzott el.
Tisztítsd meg szívemet, tisztítsd meg ajkam, hogy hitemnek titkát bátran megvalljam. Az égből a földre száll le a menny.
Kicsit szeretnék így visszakanyarodni a kezdetekhez, és arra lennék kíváncsi, hogy hogyan és mikor vált személyessé az Istennel való kapcsolata. Mikor költözött be Jézus Krisztus az életébe, a szívébe, hogyan változtatott ez meg mindent, és milyen hatással volt ez önre?
Ugye a szüleim engem mindig is Isten szeretetére neveltek, egészen kiskoromtól kezdve. Gyermekként részesültem a keresztségben, kis csecsemőként, és nagyon szépen kialakították azt az edényzetet, tólag ezt mondom, ezt a törékeny cserépedényt, amit Isten megtöltött hittel. Azzal a kapcsolattal, ami ember és ő közötte lehet. Ennek az első felismerése, hogy személyesen engem szeret Isten, nagyjából úgy gimnázium vége felé volt először. Már akkor is egyébként a templomban énekeltünk, sokat imáját vezettem a dicsőítésben, bár még elég zöldfülűként, és rám volt bízva vagy 30 ember, akiknek tulajdonképpen egy nem csak zenei, meg közösségvezető voltam, hanem valahol az imádságok vezetésén keresztül egyfajta példa. És aztán az Úr elkezdett dolgozni rajtam, és hát jött bennem az a kérdés, hogy ki ez az Isten, és egyáltalán hogyan lehet felismerni őt az életemben. És akkor elmentem a lelki vezetőmhöz, és azt mondtam, hogy én sokat megtanultam erről a Jézus Krisztusról, de akkor tudok csak rá igen mondani, hogyha tudom és látom, hogy ő élő az én életemben. És akkor nagyon bátran, és én azt mondom, hogy vakmerően azt mondta ő, hogy jó, akkor próbáld ki, ennek egy módja, majd kipróbálod, hogy Jézus mond egy sor dolgot az evangéliumban. Próbáld ki az egyiket, és hogyha látod, hogy az igaz, akkor ezt fogod mondani, és látni fogod, hogy ez a Jézus, ez élő és igaz. Bizalom a gondviselésben, a hegyi beszédben Jézus arról beszél, hogy ne aggódjunk a holnap miatt, a holnapinak gondoskodik magáról. És én ezt a szentírási részt választottam, és elkezdtem igent mondani arra, hogy ezt a próbát így végig járjam. Akkor jött a felvételinek az időszaka, és hát úgy imádkoztam, picit hitetlenül, picit így próbáztatva Istent, hogy ha te vagy, akkor mutasd meg magad itt a felvételi során. Így imádkoztam, elmentem felvételizni, vártam az értesítőt, amely meg is érkezett időben, és akkor jelezték, hogy az adott szakmára, amelyre az egyetemre jelentkeztem, hogy mennyi a felvételi ponthatás. 104 pont. Olvastam tovább, hogy az ön által elért pontszám 104 pont. Nagyon megérintette ez a szívemet, egy melegség töltött el, és azt mondtam, hogy igen, Uram, igen, Jézus, te létezel. És akkor indult el ez a kaland Jézussal, néha elengedtem a kezét, néha újra belekapaszkodtam, és most is egy ilyen életet élhetek. Ebből születtek az első dalaim, azoknak a témája, a szövege, aztán Gellértel, a testvéremmel kezdtünk rendszeresen dalokat írni, így indult el a testvérek együttesben ezeknek a daloknak a megjelenítése, egyre többen kezdtek el csatlakozni azokhoz a gondolatokhoz, meg ahhoz a tanúságtételhez, amit a dalokon keresztül, ugye általában a színpadról elmondhattunk. Hát most már több mint egy negyed évszázada. A Jóisten határkörről határkőre, szinte mint a kilométerkövek, ahogy jönnek egymás után, mindig meg-meg veregeti a hátamat, és azt mondja, itt vagyok, veled vagyok, megmutatom magamat a te életedben. Valahogy így indult el, és azóta pedig mindig mélyebb, mélyebb és erősebb, erősebb. Vannak ebben hullámvölgyek is. Nagyon nagy felismerésem van, hogy még hogyha nekem hullámvölgyeim is vannak, Jézus féltékenyen szeret, és fontos neki ez a barátság így kettőnk között.
Említette, hogy testvérével együtt alakították a zenekart. Pici koroktól kezdve foglalkoznak már a zenéléssel?
Hát én nem. A testvérem igen. Ő az igazi zenész, azért írja ő a muzsikát. Én nagyjából tőle tanulok, a régi szigorú tanár, a koncerteknek a szinte az elején elmondja, hogy figyelj András, ezt az akkordot ne így fogd, hanem így, ezt így pengesd, szellősen pengessél, lágyan pengessél, mindent ott kapok meg, és általában mély víz. De hát mit várjon az ember a testvérétől, ugye? Tehát ő egészen időben, és hát fiatal elsőskorától, általános iskolában ő elkezdte a klasszikus gitárt, és gitárművész lett belőle. Én pedig nem tudtam muzsikát tanulni, aztán 13 éves voltam, 12-13, amikor mondtam szüleimnek, hogy én is szeretnék zenét tanulni, mint ahogy az összes többi testvérem, két bátyám és egy öcsém. Azt mondták, hogy hát jó, eddig nem tudtál tanulni, nem fért volna bele az idődbe. Nekem fontos volt egészségügyi okok miatt nagyon sokat sportolni, és úszásra, futásra, edzésre jártam a hét sok napján, úgyhogy nagyon nem fért volna bele egy komoly zene oktatás. És szereztek egy ismerőst a plébániáról, az egyházközségből, egy fuvolaművészt, aki hát úgy nézett ki, hogy fuvolázni fog engem tanítani. Aztán az utolsó pillanatban visszamondta a sok teendője miatt, végül csatlakoztam a helyi kórushoz, egy ilyen gitáros kórus volt a templomban, keresztapám vezette, és a kezembe nyomtak egy gitárt, és elkezdtek néhány akkordot megtanítani. Két-három akkord után pedig én elkezdtem, vettem egy akkordfüzetet, és gyorsan megtanultam mindent. Nagyon fontos volt nekem. Hát utólag visszanézve hálát adok a Jóistennek, hogy ez így alakult. Most képzeljük el, hogy fuvolaművészként nem nagyon tudtam volna énekelni fuvolázás közben, és Isten szeretetéről dalokat zengeni. A gitár viszont pont egy olyan hangszer, ami erre való. Idővel így ismertem meg Sije Jenőt, ő fölkarolt engem is, meg a testvéremet is, bejártuk vele az egész Kárpát-medencét 3-4 éven keresztül, majd pedig elindultak a saját dalaink, és azokkal is elkezdtünk meghívásoknak eleget tenni. Sok koncert volt először a testvérek együttessel, aztán Gável testvérek, aztán Eukariszt, és hát azóta is az Eukariszt zenekar, most már több mint 15 éve így szolgálunk. Az oltári szentségről kaptuk a nevünket. Jézus azt kérte a szolgálatunknak egy pontján, hogy végre ne rólatok is, meg rólam is szóljon ez a szolgálat, nem csak rólam. Oda tudtok-e adni mindent, még a neveteket is. És nagyon nehéz volt, de végül odaadtuk a nevünket is, így lettünk mi Eukari zenekar.
Bízom benned, bízom benned, bízom benned minden nap örökké.
Isten megvártál sokat.
A zenekarnak a fő feladata és célja.
Hát a célunk az, hogy Istennek a szeretetéről énekeljünk. És hát ebben mutatkozik meg a feladatunk is. Ez a fő tevékenységünk. Nagyon sok felé hívnak, hála Istennek. Szoktunk menni kettő-hárman, meg szoktunk menni nagy zenekarral, szoktunk menni neves színészekkel, művészekkel, de van úgy, hogy csak mi. Mindig azt látjuk, hogy éppen úgy tudunk elmenni, ahogy a Jóisten ezt várja tőlünk, és énekelünk, szolgálunk, akár liturgikus eseményeken, akár fesztiválokon, akár zenei evangelizációs alkalmakon, vagy kis közösségben. Ezért nagyon sokat ugye kell gyakorolnunk, alkotnunk, születnek újabb és újabb énekek, készülünk újabb és újabb előadásokra, vannak ezek a nagy produkciók, és én nagyon szeretem a kicsi alkalmakat is, amikor személyesen tudunk beszélni arról, hogy Isten hogyan van jelen az életünkben. Ezek inkább tanúságtevős, személyesebb, családiasabb együttlétek, és akkor vannak azok a liturgikus alkalmak, a szentmiség, vagy az egyéb dicsőítések, vagy dicsőítő szentségimádás, ahova szintén a megfelelő csapattal tudunk érkezni. Ezen kívül pedig fontos nekünk, mint ahogy minket is fölkaroltak annak idején, hogy mi is továbbadjuk ennek a szolgálatnak a csinyát, binyát, és oktatunk. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán most fejeződött be az az egyházzenész, kántorgitáros felnőttképzés, ahol 1700 órán keresztül a jelentkezők, több mint 20-an elvégezték ezt a tanfolyamot, és hát fejlesztették a tudásukat a dicsőítés vezetés terén, a hangszerkezelés terén, kamara felállásban, szolfésból, liturgiából, tehát egy igen gazdag ismeretanyaggal vértezték fel magukat, és hát így indultunk neki most, hogy elvigyük ennek a szakroszong képzésnek, így hívják, szakroszong képzésnek a tudásanyagát a régiós szinteken. Szombathelyen indult el egy kihelyezett 4 hétvégés képzésből álló oktatási projekt, és még megyünk máshova is. Tehát, hogy ez még egy ilyen fontos feladatunk. Az előadás, a dicsőítés, koncertek, meg a zeneírás, zenealkotás, zenes felvétel mellett.
Az oktatásban pontosan milyen korosztályán foglalkozik?
Ugye annak idején csak az ifjúságra fókuszált ez a fajta zenei megszólalás. Ma már ez a zene mindenkié, hiszen már a nagymamáink is rock'n'rollt roptak ugye a buliban. És mivel nem annyira volt elterjedt a keresztény könnyűzene oktatásának a metódusa, ez Gellért testvérem dolgozta ki, ő a szakmai vezető. Mivel nem volt eléggé elterjedt, ezért most az idősebbek is öreg fejjel ráadják magukat, hogy eljöjjenek egy-egy ilyen képzésre. És hát ott vannak az egészen fiatalok, tehát ilyen 12-3 évesek is, mint ahogy mi kezdtük annak idején, és azt mondják, hogy szeretnék ezt, amit Istennek adhatnak, még jobban végezni.
Ön szerint mennyire van fontos szerepe a modern zenei dallamnak az egyházzenei életben?
Két irányból kellene megközelíteni. Én azt gondolom, hogy fontos szerepe van ennek, és azt is látom, hogy igenis ez egy közérthető nyelv. Tehát nem, ma már nem zár ki igazából senkit. Mégis a másik oldalról nézve azért van egyfajta tendencia, egyfajta a hagyományos egyházzene művelői részéről érkező kritika, hogy ó, hát ez a zene méltatlan Isten dicsőítéséhez. Ez nem csak a katolikus egyházban van jelen, hanem több történelmi egyházban, sőt, még baptista testvéreknél is, közösségben is tapasztalható ez a fajta régihez való ragaszkodás. De ez egy, bár hangos, de egy kisebb csoportnak a véleménye. Én azt gondolom, hogy egyre inkább együtt tud létezni ez a kétfajta zenei stílus, sőt, a több zenei stílus, és amint a keresztény könnyűzene azonban, és azt tűzi ki célul, hogy szíveket nyerjen meg Istennek, akkor ott nem lesznek jelen túlkapások, olyan fajta zenei hangzások, amelyek riasztóak egy bizonyos közösségnek, hanem tényleg mindenki azon lesz, és minden, a zene minden üteme és hangja arról fog szólni, hogy hogyan vonzza közelebb az előadó és a hallgatóság szívét Istenhez. Ez a lényeg.
Jézus, te legyőzted a halált. Hála és dicsőség neked ezért. Te örök életet szereztél nekem. Köszönöm. És ezért én döntök. Itt és ma, itt az arénában. Jézus, én téged választottalak. Hol halál jár és föltudat, te vagy nekem az élet.
Lélekhangolunkban Német Ajna kérdezi Gável András dalszerző, énekest, nagycsaládos édesapát, az Eucharist zenekar frontemberét.
Önnek személy szerint mit jelent a dicsőítés?
A dicsőítés során elmondjuk Istennek, hogy ő milyen. Isten jó, Isten hatalmas, Isten mindenható, de nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy a dicsőítés az az életünkről szól. A zenei dicsőítés az életünkben megtörtént dicsőítéseknek a hallható művészi formája. Ezeknek a hétköznapokban megtörtént odaadásoknak művészi megfogalmazása. Nagyon fontosak ezek a dicsőítések, a zenei, de még fontosabb, hogy meglegyen a gyökere, a forrása ezeknek a zenei megszólalásoknak. Ha Isten jó, és ezt elmondom neki, miközben énekelek, akkor hinnem kell, hogy Isten akkor is jó, amikor az életemben nem úgy alakulnak az események, ahogyan én elterveztem, hanem az ő terve szerint. Az ilyenfajta odaadás és igent mondás Istennek a tervére, Isten akaratára sokszor nagyon nehéz. És azt hiszem, hogy ha ezt meg tudjuk tenni, akkor észreveszünk, hogy a dicsőítés az nem mindig arról szól, hogy minden rendben van, és jaj, de jól érzem magam. A dicsőítés nagyon sokszor arról szól, hogy Istenem, én elfogadom azt, hogy ebben a mély szituációban, amelyben úgy gondolom, hogy már lejjebb nincs is, én tudom, hogy ez is a te tervednek a része, és te valami fantasztikusat alkottál és terveztél az én életemben. Ez az oka a dicsőítésünknek. Ezért lehet például dicsőíteni Istent, mondjuk egy azért, hogyha igazságtalanul elveszítjük az áldásunkat, vagy Istenért kiáltunk, és valaki ezt megtorolja. Azért lehet így hálát adnunk, mert Jézus is ezt mutatta meg a kereszten. A legtökéletesebb dicsőítés, a dicsőítés etalonja Jézus keresztje, aki azt mondta, hogy Atyám, vedd el ezt a kelyhet, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. És aztán tényleg valóban Jézus a mennyei Atya akaratát teljesíti. Így mutatja meg, hogy nekünk is mi lehet az útunk. Ha mi Jézushoz kapcsolódunk, akkor a keresztet átöleljük. A kereszt általában azt jelenti, hogy minket üldöznek Isten igazságáért, mi mégis Istenhez ragaszkodunk. És miközben ezt tesszük, észreveszünk, hogy egészen Jézussal lépünk. A lábunk együtt jár, a kezünk együtt gyűjt, a szívünk együtt dobban.
Ezek a dicsőítő énekek, dallamok sokat segíthetnek ahhoz, hogy közelebb tudjunk kerülni Krisztushoz, vagy átvészeljünk egy-egy ilyen nehéz időszakot?
Biztos vagyok benne, hogy igen. A dallamok, azok kenőolajok, mondhatjuk, hogy azok a rozsdás fogaskerekek a szívünkben, hogyha így képzeljük el, hogy azok újra meg tudjanak fordulni. Ne álljon meg, és tényleg oda tudjunk fordulni Istenhez. Van olyan ismerősöm barátom, jó barátom, aki annak idején eljött az egyik koncertünkre, hát valaki oda hívta. Csak úgy, hogy jó az a zene. És akkor eljött. És ott meghallotta az egyik énekünket, aminek az volt a fő, többször ismételt mondata, hogy valaki rád néz, valaki rám néz, és így fejeződött be, hogy valaki rám is néz. És az annyira megérintette az ő szívét, hogy átadta az életét Istennek, és elindult, és elkezdte így keresni az utat, hogy hogyan tudna Istenhez még közelebb kerülni. Nagyon szép és kalandos, ahogy Isten dolgozik ezek által a dalok által is. Néha visszadolgozik felénk.
Rengeteg munka mellett nagy családos édesapa. Ha jól tudom, 8 gyermeket nevelnek a feleségével együtt. Hogyan tudja összeegyeztetni a családi életet, a koncertekkel, a próbákkal? Nyilván ez egy nagyobb logisztikát igényel önöktől.
Ez így is van. Nem is tudunk igazából más tevékenységet vagy munkát végezni. Akkor nem tudnánk elmenni a iskolákba, oktatásra, sokszor a hétköznapi programokat sem tudnánk megvalósítani, hogyha mi valami egyéb munka mellett tudnánk ezt végezni. Volt ilyen időszak, és láttuk, hogy felőrli a családnak az egységét, és ezért mi most csak ezt a szolgálatot végezzük, idézőjelben a csakkal, mert érdekes, hogy korábban azt gondoltuk, hogy ez végezhető egy egyéb munka mellett, de nagyon sok feladat van benne. Akár a készülés, akár az alkotás, akár a köztes anyagoknak az elkészítése. Tehát ez egy nagyon komoly munka, és figyelnünk kellett arra, hogy eközben a családnak az egysége, a házastársi egység és a gyerekeknek a nevelése az ne sérüljön ebben. Követtünk el ebben hibákat, talán leginkább én, miközben azt gondoltam, hogy Istennek a szolgálata az mindenek felett való, és nem vettem észre azt, hogy Isten elsősorban a családomat bízta rám, és hiteltelen lesz, és hamis lesz az a hang, ami akkor szólal meg, hogyha az itthoni dolgokban nem tudok helytállni. Úgyhogy igen, ez egy folyamatos, állandó, mindig felülvizsgálandó része az életünknek. Nagyon szeretem a gyerekeimet, a feleségemet, tényleg 8 gyerek van. Van egy ikerpár is, na hát akinek vannak ikrei, azok tudják talán, hogy hát az tényleg minden szempontból egy dupla feladat és dupla öröm is. És hát a legkisebb az még 2 éves múlt, a legnagyobb meg 15 éves múlt. Hát kalandos, viszont nagyon sok öröm van, tehát nagyon szeretem, hogy a gyerekek nagyon szépen nyitnak a Jóistennek a szeretete iránt. Az én édesapám azt mondta annak idején, hogy én a gyerekeimnek elsősorban nem örökséget akarok hagyni, pénzt, lakást, azt, hanem hogy ő kapcsolatban legyenek Istennel. Boldog, mert megkapta mind a 4 fia után. Én is valahol ezt gondolom, hogy nekünk ez a feladatunk szülőknek, hogy ezt át tudjuk adni. De milyen lenne az a szülő, amelyik azt mondja, hogy én Isten miatt bejárom egész Kárpát-medencét, minden közösséget, és mindenre igen mondok, miközben a gyerekeknek senki nem figyel. Úgyhogy ezt kell mindig felülvizsgálnunk. Vannak olyan időszakok, amikor vissza kell menni, van olyan időszak, amikor többet el lehet vállalni, van olyan, amikor a közelebbieket, van, amikor egészen elmegy. Több száz kilométer az odébb is, de az elsődleges szolgálatom az itthonra szól.
Egy a test, és egy a lélek, egy szívvel, lélekkel dicsérünk téged. Feltámadt Jézus, te benned egyesülünk.
Gyermekei tovább viszik a dicsőítés és a zene
szeretet? Igen, zenél mindenki, már a legkisebbek is, a legkisebbnek az kedvencének az Alleluja, és nagyon telitorokból szokta zengeni, nagyon szép hangjuk van, hála Istennek, meg is vesznék egyébként, hogyha ilyen hamisagú gyerekeink lennének, de nem, tényleg nagyon szépen énekelnek, csupa ajándék ez itt van, szoktunk együtt is dicsőíteni, sőt van olyan szolgálat, amit a családdal látnunk el. Idén nyáron kirajzolódóban van, hogy a lelkesítő fesztivál, ami Észak-Magyarországon van ott a terek mellett, hogy oda most így akkor a gyerekeinkkel mennénk, elért én, és tehát a testvérem is én, meg a gyerekeink. Nem erőltetjük, amíg ők ebben szívesen jelen vannak, és önként igen mondanak, addig biztatjuk őket, meg támogatjuk. Nem biztos, hogy mindegyiküknek a muzsika lesz a feladata. Jelenleg viszont annak örülünk, hogy ennek a lelkiségét ezt már maguk érzik és tudják szerintem egyébként indul, és nem csak a saját családunkban látom ezt, indul eléggé masszívan, és eléggé láthatóan, de olyan alulról szerveződően, az az új generáció, amelyiknek a szíve a dicsőítés. Hogyha van egy dicsőítő nemzedék, akkor nem kell félnünk, nem kell féltenünk sem magunkat, se ezt a szép magyar népet.
Milyen jövőbeli megvalósítandó tervei vannak még?
Azért nem tudom, hogy meddig élek, de szeretnék például kiadni egy könyvet, nagyon sok írásomban a dicsőítésről, hogy ez milyen. Tehát mindig csak tolom magam előtt, mert mindig van egy csomó egyéb feladat. Lehet, hogy már nagypapa leszek. A hajam már kihullott, de hogy már ősz lesz a szakállam is, meg a bajszom is. De talán nem ez a legfontosabb most. Ha nem adjuk ki ezt a könyvet, az se baj. Szívesen írnék dalokat. Sokszor van a szívemben olyan téma, amit amikor imádkozom Jézussal, vagy akkor kapok a szívemben, és akkor ezeket szívesen megfogalmaznám még. Nagyon szeretném látni, hogy a gyerekeim felnőnek, és ragaszkodnak Isten szeretetéhez, és hogyha családot akarnak alapítani, akkor megtalálják a párjukat ebben a nagyon furcsa világban, ha pedig oda tudják szentelni az életüket az egyház szolgálatára, akkor úgy teljesen szabadok ők is ebben, nem eltitkolt kérdés akár, hogy papok legyenek, vagy így a lelki dolgokkal foglalkozzanak. Tehát igazából egy tervem azért van, hogy mindig igen tudjak, és egyre mélyebben mondani Istennek az akaratára, és soha ne manipuláljam magam, hogy én már bele vagyok, miközben még esetleg nem. Úgyhogy ezt az alázatot, ezt nagyon szeretném egyre jobban így továbbvinni. Van egy dalom, így kezdődik, hadd legyek nálad, házam a házad, életem véd, ne törjön rám gonosz ellenség. Ha közel az órám, magadhoz hívjál, ott minden szent velem zeng, áldja neved örökké. Biztosan elgondoltam egyébként, ha egy ilyen kérdésre valami ilyesmit tudok mondani, hogy elgondoltam, de hát ez egy ilyen romantikus ilyen butaság, de valahol egyébként van mélye, hogy egyszer énekelek, és akkor mondjuk egyszer csak itt megáll a szívem, hogy tudom, valami történik, csak a következő pillanatban ugyanezzel az énekkel, ugyanattól az ütemtől, ugyanattól a hangtól, már a mennyországban az égi kórussal zenghetjük együtt, és hogy tényleg ott folytatjuk. Mert én egyébként hiszek ebben, hogy az, amit mi itt csinálunk, amit mi próbálunk az égi harmóniákból kihallani, az tényleg onnan föntről származik, és valahol az Istennek is legalább annyira fontosak ezek a mi kis dalaink, dallamaink, ahogy őt dicsérjük, és kell, hogy ez megszólaljon majd a Magyarországban is.
Ad legyek nálad, házam a házad, életem véd, ne törjön rám gonosz ellenség. Óvj, ha közel az
végéhez közeledő lélekhangoló műsorunkban egy olyan dalszerzővel, énekessel hallhattak beszélgetést, akinek az élete is és a munkája is Isten dicsőítéséről szól. Kável Andrást, az Euharist zenekar frontemberét Németh Ajna kérdezte. A beszélgetést a Gömör és Nógrád Rádió bocsátotta a rendelkezésünkre. Az elhangzott interjú meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a misszió.lutheran.hu rádió menüpontja alatt. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő címre írhatnak e-mailt evmis@lutheran.hu. Keressék műsorunkat lélekhangoló néven a Spotify-on is, illetve interjúinkat és további hang- és filmfelvételeinket a YouTube-on Evangélikus Missziói Központ néven. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!